amelyet Ablonci Balázs történész fog tartani. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetében dolgozik. Előadásának címe az Összeomlás történetei 1918-1920. Ahogy főtitkár úr bevezetőjében is elmondta, meg hát a közgyűlés tagja is bizonyára találkoztak a napokban, a hírekben is elég gyakran Ablonci Balázs munkájával. Ő a Trianon 100 lendületkutatócsoport vezetője, és most így az évfordulóhoz is illik ez a mai előadás. Úgyhogy parancsolj!
Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt elnök úr, tisztelt főtitkár úr, tisztelt jelenlévők, ez egy, meg kell, hogy mondjam, rettetesen nagy megtiszteltetésnek érzem, úgyhogy kicsit az egyik lábamról a másikra állok ebben a történetben. Igazából az előadásomban, ahogy egy kicsit posztmodern, a kicsit posztmodern cím utal is rá, az összeomlás és a békeszerződés történeteit szeretném bemutatni. Három történeten keresztül szeretnék rávilágítani arra a problémára, ami a trianoni békeszerződéssel kapcsolatban, meg annak az egyáltalán az összeomlás és a történeti Magyarország összeomlásának a történetével kapcsolatban szerintem fennáll, vagy fontos, hogy megismerjük. Ugye itt a kutatócsoport tevékenységét nyilván nem szeretném részletesen ismertetni, akit érdekel, ez megnézheti a trianon100.hu-n, illetve van egy Facebook oldalunk is, de egy YouTube csatornánk is van, úgyhogy sokfelől lehet tájékozódni. Kollégáim a 2016-ban nyertük el a lendület támogatását, 22 tagja van a kutatócsoportnak, nem csak történészek, tehát hogy földrajzos, szociológus, művészettörténész is van köztük. Van kb. 30-40 velünk szorosan együtt dolgozó kollégám, és kb. Ha ugyanennyi ember, akik részt vesznek egyes pontszerű projektekben. Az elmúlt 5 évben 11 könyv jelent meg, több tucatnyi cikket írtunk, vagy jelentettünk meg tudományos cikket, illetve és tartottunk rengeteg tudományos és népszerűsítő előadást. Angol nyelvű publikációink is vannak, ezek részben készülőben vannak, részben már meg is jelentek. De nem csak ezt tettük, hanem építettünk például adatbázisokat is, ez szintén a honlapunkon megtekinthető. Az egyik a Kárpát-medencében található trianoni emlékműveknek egy adatbázisa, a másik pedig egy menekült adatbázis, ami 15 ezer nevet tartalmaz. Az 1918 után a Csonka, vagy a trianoni Magyarországra menekült emberek adataival, ez 15 ezer családfőt jelent, tehát hogyha beszorozzuk a hozzátartozókkal, akkor kb. 40-50 ezer emberről van valamiféle információnk ebben az adatbázisban, amikről csodálatos egyébként vizualizációk is, vagy adatvizualizációk is készültek, amik részben a honlapunkon, részben más honlapunkon föllelhetőek. Tehát itt úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos munka végződött el, és én magam is úgy éltem ezt meg, ezt a pillanatot, amikor tavaly ez fölkerült a honlapunkra, és elképesztő érdeklődés nyilvánult meg iránta. A honlapunknak 3 nap alatt több mint 50 ezer látogatója volt, tehát az ember egy kicsit úgy élte meg, hogy az a tudás, amit mi megtermeltünk, vagy amit megjelenítettünk, az bizonyos értelemben társadalmasodott, és nagyon sok levelet, nagyon sok helyreigazítás, nagyon sok beszkennelt naplót, hozzászólást kaptunk, és egy kicsit az embernek az volt az érzése, hogy ez a kicsit elhallgatott történet, tehát a Trianon utáni menekülés története hirtelen egy bizonyos értelemben, ha lehet ilyen nagy szavakat használni, a nemzet történelmévé vált. Miről is beszélünk, amikor Trianonról beszélünk? Ugye nagyon sokszor elhangzik, ez főleg közéleti emberek, publicisták, politikusok nyilatkozataiban, hogy hát föl kell dolgozni, szembe kell nézni. Most ami a magyar történettudományt illeti, nyilván hazabeszélek egy kicsit, de azért azt lehet mondani, hogy az elmúlt 30-40 évben elég komoly művek születtek ebben a munkában. Én úgy gondolom, hogy Elna Zsuzsának az 1960-as évek közepén megjelent a Magyar Tanácsköztársaság és a Párizsi Békekonferencia című műve óta nagyon fontos művek születtek ebben a témában. Itt néhány nevet soroltam föl, hogy Ádám Magda forrás kiadásai a francia diplomáciából, Ormos Mária művei, ezek közül kiemelten az 1983-ban megjelent Padovától Trianonig című műve, ami a francia diplomácia iratain keresztül mutatta be ezt a folyamatot. Romsics Ignác műve, sok más mellett a 2001-ben megjelent trianoni békeszerződés története, Raffay Ernőnek a 80-as években megjelent Erdély 1918-19-ben, Galántai József műveit lehet említeni, vagy a közelmúltból Zeidler Miklós vagy Jeszenszky Géza munkái, de nyilván kihagytam sokakat, és ezért elnézést is kérek, de alapvetően azt lehet mondani, hogy politika történeti, diplomácia történeti szempontból a keretek adottak, tehát tulajdonképpen tudjuk, miről beszélünk, és én viszont a mai előadásommal is részben a kutatócsoport munkásságával is, miközben folytattunk diplomácia történeti kutatásokat is, fontos látni, hogy egy kicsit elfordítsuk a figyelmünket, ha nem is 90, de mondjuk, és még csak nem is 45, de mondjuk 37,5%-kal abba az irányba, hogy az összeomlás és a békeszerződés időszakának milyen társadalom, művelődés és mentalitás történeti oldalai vannak, hogy hogyan élte meg a magyar és a magyarországi társadalom ezt az összeomlást, ezeket az éveket, mitől beszélünk traumáról, vagy miért nem beszélünk traumáról, ugye ez is egy nagyon érdekes kérdés, itt van egy látens vita a magyar történettudományban, illetve a társadalomtudományokban arról, hogy érdemes-e társadalomtudományi vagy humántudományi fogalmakat átbiologizálni és használni a trauma vagy a sok kifejezést. Ennek a vitának a részleteit most nem ismertetném, de ez csak érdemes tudni róla, hogy ez jelen van. És azt gondolom, hogy ezeket az új oldalaknak a megközelítését három történet segítségével szeretném bemutatni. Itt az erőszakról, hogy beszélhessünk erőszakról, menekülésről, maradás vagy elmenés dilemmáiról, a közellátás kérdéseiről, az impériumváltások megéléséről és ezek hosszáról. Tehát három történet következik, amelyeknek révén talán egy kicsit pontszerűen be lehet világítani ezeknek a problémáknak a közepébe. Az első egy történészé, tulajdonképpen történész könyvtárosé, itt bal oldalon látható Asztalos Miklós, könyvtáros, történész, minisztériumi tisztviselő, forgatókönyvíró, nagyon sok háztartásban a mai napig megvan az ő általa félig írt Asztalos Pető, a Magyar Nemzet Története című munkája, ez a 30-as években jelent meg, és egy nagyon népszerű kiadvány volt. Asztalos egy székely származású családban született, Kolozsváron, illetve Székelyudvarhelyen végezte az iskoláit. Az édesapja egy nagyon alacsony sorból magát fölküzdő postai tisztviselő volt. Az elég gyenge egészségű Asztalost végül behívják katonának a háború alatt, 18 tavaszán, de nem viszik ki a frontra. 1918 őszén leszerel, és egyetemista lesz Kolozsváron. Beiratkozik az egyetemre egyébként érdekes módon az édesapjával együtt, tehát a posta tanácsos édesapa a fiával együtt jár egyetemre. Most amiért Asztalos retteltesen tanulságos számunkra, ő aztán átjön, 1919 végén átjön Magyarországra, és a hátralevő életét kis kitérőkkel Magyarországon éli. 1951-ben őt kitelepítik, mint volt tisztviselő, mint kvázi, hát sok-sok idézőjelben volt hortista tisztviselőt. Viszont abban különbözik a kitelepítettek többségétől, hogy ő nem jön vissza a fővárosba, vagy a főváros környékére 1956 után, tehát ő 1986-ban Körösladányban hal meg, ahová kitelepítették 1951-ben. Nyilván a 60-as években már, 50-es évek végétől könnyebb volt az élete, tehát helyi színjátszó csoportot vezet, a felesége zongoraórákat ad a faluban, és jelenleg a helyi művelődési ház róla van elnevezve. És Asztalos, annak ellenére, hogy egy nagyon-nagyon elszigetelt világban él 1956 után, nem nagyon jár Pestre, egészen elképesztő méretű hagyatékot hagyott ránk, ez az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárában található. Óvatos becslés szerint csak a naplói, vagy csak a visszaemlékezései szerintem 3-4 ezer oldalt tesznek ki, de az egyéb néha így eszébe jutott, olvasott egy újságcikket a 60-as vagy 70-es években, és megírta az illetőről a saját emlékeit. Tehát például ilyen 18-20 oldalas, ma úgy mondanánk, hogy spin-offok találhatók az emlékezéseiben Szabó Dezsőről. Mondjuk ezekből az írásokból kiderül, hogy kétszer találkozott Szabó Dezsővel összesen egész életében, mármint az íróval. Ebből az egyik 9 éves korában történt, amikor együtt egy kocsiban utaztak be a székelyudvarhelyi vasútállomásról. De ettől függetlenül láthatóan egy nagyon sok információval rendelkezés, nagyon széles kitekintéssel rendelkező valakiről volt szó, és gyakorlatilag, ha megnézzük az ő munkásságát, egyébként viszonylag sikeres filmproducer is volt, főleg a 30-as évek végén, hogy más nem mondjak, az Egy éjszaka Erdélyben című film az ő forgatókönyvéből készült, és ha jól emlékszem, az ő cége is filmesítette meg, és ennek a német verziója, Tanz mit dem Kaiser című film, aminek Rök Marika a főszereplője, az egy elég nagy siker lett Németországban, és ebből kifolyólag ő még a 70-es években is kapott a CDF-től jogdíjakat, de ez csak egy kis adalék. Ami viszont fontos, hogy tulajdonképpen, ha megnézzük az egész munkásságát, egész életében két dolog érdekelte, Erdély és a reformáció története. Ugyanakkor viszont arra a kulcskérdésre, hogy ő miért is jött el Erdélyből, miközben az általam földolgozott ilyen menekült emlékiratokban valamiféle magyarázatot mindenki ad, sőt a többség az többféle magyarázatot ad, erre mindjárt rátérek, hogy ez vajon miért is van, ő egyszerűen nem mondja el, hogy miért jön el Erdélyből, miközben több ezer oldalt ír a saját emlékeiről. És az egyik dobozban, az emlékezéseinek az egyik dobozában van egy félbemaradt, nem a háború után ért, hanem 1933-34-ben ért emlékirat töredék, ami 1918 őszéről szól, Erdélyről, ahol ő Kolozsváron fiatal nemzetőrként szolgált. És azt gondolom, hogy ez a félbemaradt kézirat egy kulcsa annak, hogy miért nem mondta el, hogy miért hagyta ott Erdélyt, miközben láthatóan ez foglalkoztatja folyamatosan. Ugyanis fiatal nemzetőrként részt vett abban a rend, mondjuk így nagyon finom eufemizmussal, rendcsináló akcióban, ami a Kolozsvár, a Bánfényhunyad közeli Józsika falván, Kolozsvár megyei Józsika falván történt, 1918 novemberében. Mi történt itt? Ez az egyik legmeghatározóbb etnikai incidens Erdélyben, az a román történetírásban nagyon-nagyon intenzíven szerepel. Az 1919 tavaszi húsvéti köröstárkányi mészárlás mellett, amikor a nem messze egyébként 50 kilométerre légvonalban Józsika falvától, a Bihar hegységnek az alföldre néző völgyében, köröstárkányban román katonák és helybeliek körülbelül 91 magyart öltek meg 1919 húsvétján, de ez még 18 novemberében vagyunk. Józsika falván a helyi döntő többségében román lakosság megtámadja a helyi földbirtokosnak a kastélyát és a fatelepet, földgyújtja, fosztogatnak, megölnek több embert, tisztviselőket, többek között egy hitközségi metszőt is, tehát van zsidó áldozata is ennek a dolognak, viszont a földesúrnak a fivére, Urmánci Nándor, befolyásos függetlenségi párti politikus Budapesten, és újsághirdetésben egy zsoldos csapatot toboroz Budapesten, akik számára külön vonatot is kap Garami Ernő közlekedési minisztertől, úgyhogy a visszaemlékezések szerint a vonat 2 órával hamarabb ért Budapestre Bánfényhunyadról, mint az egyébként a rendes Budapest-Kolozsvár gyorsvonat. Ezeket az embereket egy Dietrich Antal nevű százados vezetésével november első napjaiban elküldik Bánfényhunyadra, ahol találkoznak ezzel a kolozsvári nemzetőr különítménnyel, amiben Asztalos Miklós is tag. Egyébként kis adalék ezt a kolozsvári nemzetőr különítményt, és akkor itt egy kicsit megbontanám az elbeszélés menetét. Egy Kun Sándor nevű aranyvitézségi érmes főhadnagy vezeti ezt a kolozsvári nemzetőr különítményt, aki nem más, mint Kun Béla későbbi népbiztosnak fiú testvére. Tehát, hogy így ennyire ágaznak szét a történetek. Ezek a kolozsvári nemzetőrök társulnak Dietrich százados csapatával, fölmennek, ez egy gyalogút az éjszakai, tehát ott akkor már nagyon hideg van, ez egy 1000 méterrel a tengerszint fölött, fölmennek Józsika falvára, és gyakorlatilag egy tömegmészárlást rendeznek, aminek nagyon nagy visszhangja van a korszakban. Az éppen akkor zajló aradi Jászi Oszkár és a Román Nemzeti Tanács között zajló tárgyalásokon, ez egy komoly érv, ezt egyébként Jászi is megírja az emlékirataiban, a román küldöttek ugye arra mutogatnak, hogy veletek nem lehet együtt élni, mármint veletek magyarokkal, félreértés ne essék, ez valószínűleg csak egy ürügy volt. Ennek a visszaemlékezések szerint, vagy a hivatalos statisztikák szerint ennek a megtorló akciónak 30-40 áldozata van, de Asztalos ezt árnyalja egyébként. Asztalos maga azt állítja, hogy nem vesz részt, itt látható egyébként néhány kép a Józsika falvi fatelepről, és ott a Kolozsvár megye térképén a kék nyíl jelzi, hogy hol is van Józsika falva, ez a Ben egészen a Vlegyásza és az Erdélyi Érchegység között egy völgyben. Asztalos, nem olvasnám fel az egész emlékezést, ugye ezt 1933-ban írta, tehát semmi érdeke nem fűződött ahhoz egyébként, hogy elhallgasson tényeket, tehát kvázi, hogy egy román ellenes rendcsinálásban vett részt, tehát egy 45 utáni hasonló típusú elbeszélésnél gyanakodhatnánk arra, hogy bizonyos dolgokat elhallgat azért, hogyha esetleg házkutatás van nála, akkor ne fordítsák ezt ellene. És ő határozottan egyébként azt állítja, hogy jóval több halálos áldozat volt, de azt mondja, hogy emlékszem, hogy senki sem adta ki a mészárlási utasítást határozottan, de arról sem volt szó, hogy foglyokat kell ejteni. Viszont bizonyos, hogy csak hamar általános vélemény lett, hogy mindenki statarialiter ki kell végezni. Egész éjszaka ezzel a bírótlan statariális eljárással telt. A többit nem olvasom el, elég. Ha ma úgy mondanánk, hogy durva részek vannak benne. Most nyilván nem ebbe akarok, a naturális részekbe akarnék tocsogni, hanem egy dologra hívnám fel a figyelmet, és igazából ez az élettörténet azt gondolom, hogy erre jó, hogy ezt bemutassa, hogy Magyarországon bizonyos értelemben, és most a történelmi Magyarországról beszélek, 1918 végén, egy háború utáni háború söpör végig legalább 3 erőszak hullámot meg lehet különböztetni. Van ez az 1918 őszi, aminek vannak oda-vissza halálos áldozatai, tehát a rendbontásnak és a rendcsinálásnak vannak halálos áldozatai, erről legutóbb mondjuk Hatos Pál Elátkozott Köztársaság című könyvében lehetett nagyon részletesen olvasni, de a mi kutatásainkban is Csiki Tamás és másoknak vannak erről nagyon jó tanulmányai, vagy Révész Tamás Nem akarta katonát látni című könyvére hívom fel a figyelmet, ami most jelent meg nemrég, a Magyar Állam katonapolitikájáról szól. Ennek a rendbontási hullámnak több áldozata van, mint a vörös és a fehér terrornak együttvéve. Tehát körülbelül 3-4 ezer ember hal meg a rendbontásban és a rendcsinálásban Magyarországon. Jön a másik erőszak hullám, a második erőszak hullám, én úgy gondolom, hogy a vörös és a fehér terror, ezt most a kettőt egybe vonom, aminek körülbelül 1500-1800 halálos áldozata van Magyarországon. És a harmadik erőszak hullám, amit az utóbbi időben kezdünk csak felfedezni, az pedig az különböző idegen megszállások által okozott terror hullám, részben a román, részben a szerb, illetve a csehszlovák katonai megszállás. Ugye nem szoktuk végig gondolni, de nem csak Budapestet szállja meg a román hadsereg 1919. augusztusában, hanem a Dunántúl jelentős része is, tehát Győr, Székesfehérvár, Veszprém, Esztergom szintén román megszállás alá került, tehát azt lehet mondani, hogy a trianoni Magyarországnak gyakorlatilag a 80%-a idegen katonai megszállás alatt áll. A megszállás az önmagában lehet ilyen is, olyan is, és egy félreértésre ne essék, nem akarom idealizálni, mondjuk az osztrák-magyar katonai megszállás Szerbiában vagy Ukrajnában, egy katonai megszállás az mindig nagyon durva dolog. A különbség az az, hogy ez az élmény a magyar társadalomra úgy zuhan rá, hogy a háború alatt nem nagyon van ilyen típusú élménye. Van valamennyi háborús élménye, mert látja a sebesülteket, meg látja, hogy jegyrendszer van, de igazából a történeti Magyarország területére nem történik jelentős idegen betörés, kivéve az erdélyi betörést 1916-ban, amikor ugye a dél-erdélyi vármegyékből és a székelyföldi részéről nagyon sokan a hadvezetés evakuálja a román előretörés elől ezeket a területeket, és nagyon sokan eljönnek, de egy-két észak-keleti Kárpátokban történt orosz betörést kivéve ez a fajta erőszak, készületlenül éri a magyar társadalmat, és most a magyar társadalmat a magyarországi társadalom egészét értem. És azt is nagyon fontos megjegyezni, ennek az idegen megszállásoknak, hát most kezdik el sokak összeszámolni, hogy a különböző helytörténeti adatokból, hogy hány halálos áldozata van. Itt különösen Perczel Olivernek a kutatásaira hívnám fel a figyelmet, aki gyakorlatilag majdnem minden alföldi városnak a történetét megírta ilyen szempontból. Ez a szám biztos, hogy jóval 1000 fölött van. De itt az is nagyon fontos, hogy az erőszak, az nem csak a halottakra vonatkozik, nyilván aki erőszakos halált hal, az valószínűleg az erőszak áldozata. Itt van végigsöpör, van egy túlszedési hullám, amivel él a vörös terror, a vörös terror gyakorlók, a fehér terror gyakorlók is élnek, az idegen megszállók is élnek, tehát bármilyen sérelem éri a megszálló hadseregeket, túszokat szednek. Ez egyébként nem egy bolsevik taktika, ezt a háborúban, ez az osztrák-magyar hadseregben ez egy bevett stratégia volt, hogy a hátországot így biztosítsák. Nagyon sokakat a túszokat általában megverik. Van, hogy példastatuálás céljából, főleg a román és a szerb hadsereg nyíltan botoz, ugye ami a magyar lakosságot, vagy a magyarországi lakosságot, akik a csemegi kódex bevezetése óta, hát nyilván fizikai erőszakkal szembesültek, de azzal, hogy nyíltan utcán megverjenek valakit valamiféle törvényes eljárás keretében, most sok-sok idézőjelben mondom ezt, ilyennel nyilván ez 40 éve nem volt ilyen. Márpedig a megszálló hadseregek ezzel szisztematikusan élnek, ráadásul olyan embereket szednek elő, akikről korábban ez elképzelhetetlen volt. Tehát az, hogy nyílt utcán megverjenek lelkészt, főszolgabírót, vasúti állomás főnököt, ez 1918 előtt ez elképzelhetetlen volt bizonyos értelemben. Tehát ezt az erőszak hullámot emelném ki sok minden más mellett Asztalos Miklós példáján keresztül, aki azt gondolom félbe is szakad ez a Józsika falvi éjszakát elmesélő emlékirata. Nem is tudjuk meg, ott beszél még egy másik traumatizáló eseményről, de nem tudjuk meg, hogy ez micsoda. Ez az eset a magyar közgondolkodásból teljesen eltűnt, vagy nagyrészt eltűnt. A románban iszony intenzíven benne van, valaki film is készült róla 80-as években, még a Ceausescu rezsim legközepén. A Zsoldosok csapdája című filmet Sergiu Nicolaescu ilyen hazafias filmé formálta. A rendező ugyanazt mondta, hogy sajnos a csúnya-csúnya zsoldosokról leszedették vele a cenzorok a magyar egyenruhákat, tehát olyan össze-vissza egyenruhák vannak a katonákon, tehát nem felismerhető, hogy ezek egyértelműen magyarok, és ezt ő nagyon fájlalta, de minden esetre a filmet a bemutatásakor több mint 3 millióan látták, és ma is nagyon gyakran levetítik a román televíziók. Második történet, amin keresztül beszeretném mutatni ennek az időszaknak a történéseit, az egy családanya története. Nem nagyon szoktunk beszélni a nők történetéről ebben a korszakban. Márpedig a részben a hátországi családfenntartás nyűgei, ugye a férfiak, ha a fronton vannak, vagy legalábbis elvitték őket katonának, akkor ez nyilván rájuk hárul. Nagyon-nagyon megemelkedik, ezt szintén Sárai Szabó Katalin kutatásaiból és másokéból lehet tudni, például a női munkavállalásnak az aránya ebben az időszakban, egyrészt a hadi gazdaságot működésben kell tartani, tehát a nők föltűnnek nagyon nehéz fizikai munkakörökben is. Ez az a pillanat, hát ez kicsit anekdotikus, de amikor megjelenik a kalauz nő a budapesti villam, vagy a nagyvárosi villamosokon, tehát korábban a kalauz az kimondottan férfi foglalkozás volt, ez az, amikor fölbukkan a kalauz nők, és lehet tudni, azt hiszem Bódi Zsombor kollégám egyik kutatása, hogy 1918 elején Budapesten felszabadították Magyarország első női hentes segédét, Takaró Etelt, tehát hogy ő lett az első női hentes Magyarországon. De ez nyilván csak egy anekdotikus elem, de bemutatja, hogy a nőkre milyen mértékben szüksége volt a hátországnak, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy egyrészt nagyon sokszor ők az erőszak elszenvedői is, tehát itt a nemi erőszakot nem említettem, az erőszak hulláma, de ez is jelen van. Nagyon kevés forrásunk van róla, de ahol ez föl van dolgozva, ott elég döbbenetes esetekkel találkozni. Ilyen például úgy gondolom, hogy Szabó Bencének, kecskeméti levéltárosnak a kecskemét román megszállásáról szóló iszonyatosan hosszú tanulmánya. És nagyon sokszor a menekülés megszervezése is rájuk vár. Tehát nekik kell döntést hozni a család jövőjéről, mert a férfiak nincsenek ott, hadifogságban vannak, nem értek haza, meghaltak, vagy nem tudják, hol vannak, és nagyon sok esetben a nőkre hárul ez a szerep. Úgy gondolom, ennek van egy nagyon jó szép irodalmi megfogalmazása is, ugye ezek a menekült regények kicsit kikoptak a magyar köztudatból, de Zilahi Lajosnak van egy 1938-as regény, a Földön futó város című, amiben egy nő egy család széthullásán keresztül tudja bemutatni a történéseket. Visszatérve a szereplőnkre, akire itt a fényképen is látható egy 20-as évek végi vagy 30-as évek elejé fotón, Karolini Mihálynéről van szó, aki Rót Helénként született egy szepességi cipszer családban, ami abból a szempontból nagyon érdekes, hogy miközben a leírásában abszolút, és írt egy emlékiratot arról, hogy Aradon, ők, mert a férjével Aradra került, mint tanítóképezde igazgatóval, a férjével Aradon hogy élték meg az impériumváltást, és végül is miért maradtak Romániában. És ez abból a szempontból is nagyon érdekes a származása, hogy ő az első verzióját az emlékezéseinek, az gyakorlatilag írott német gótbetűkkel írta, de magyarul. Most ez nyilván nem biztos, hogy a jelenlévő közül ez sokaknak sokat mond, de ez a paleográfusoknak a rémálma gyakorlatilag, tehát egy ilyen írás, egy német gótbetűs írás kiolvasni, amiben viszont magyar szöveg van. Az emlékiratait az OSK kéziratára őrzi, és abból a szempontból nagyon érdekes, anélkül, hogy nyilván itt nem valamiféle feminista nőtörténetet adnék elő, bár abból a szempontból is nagyon érdekes lenne, hogy 19 júniusában ő Aradon úgy dönt, hogy a gyerekeit haza kell hozni a Budapestről. Mind a két gyereke a fővárosban tanul, és megtesz egy utat Budapestre, hát 19 júniusában vagyunk, tehát már zajlik az úgynevezett északi hadjárat, amikor a Vörös Hadsereg megpróbálja visszafoglalni, vagy elfoglalnia, vagy visszafoglalni a felvidék keleti részét. Ugye a román hadsereg a Tiszánál van, ő nem is tud azon átkelni, ezért Szabadka felé kerül, és megpróbál a szerb hadsereg oldaláról eljutni Budapestre. El is jut egyébként. A leírás nézzük, itt tulajdonképpen nem egy retteltesen progresszív nőről van szó, de az látszik egyébként, hogy a leírásokban az derül ki, hogy a férfiak azok mindig tutyimutyik, vagy szószegők. Tehát igazából az asszonyi furfang az, ami őt átsegíti azon, hogy végül megszervezi azt egyébként az aradi kapcsolatai révén Budapesten, hogy a gyerekeit és egy teljes vonatot visz haza olyan aradiakkal, nyilván nem csak ő egyedül, másokkal együtt, akik haza akarnak menni Aradra. És és haza is térnek. Az ő emlékezései abból a szempontból is érdekesek, hogy például a megjegyzéseiből az derül, hogy ő egyáltalán nem elítélő a kommunnel kapcsolatban. Tehát valami ilyesmit mond, hogy én nagyon kezdetben rokonszemvel néztem a nagyon szép kommunista ideákra, mondja ezt az aradi polgárnő, és a fia mondja azt, aki Budapesten éli át a tanácsköztársaságot, hogy mama, ha te is itt élnél két hetet, te is legalább akkora fehér lennél, mint én. Tehát, hogy itt, és az a, de ez az élmény, és az, hogy ezt a 30-as évek elején írott emlékezésében ezt megemlíti, tehát még akkor sem tartja ezt szankcionálandónak bizonyos értelemben, ez nagyon, úgy gondolom, hogy nagyon tanulságos. És aztán visszatér a városba, és 19 szeptemberében a férje, aki a tanítóképző igazgatója, leteszi a hűségesküt. Ugye ez egy nagy dilemmának van bemutatva, hogy és ez nyilván az is egy csomó magyar köztisztviselő számára, hogy az utódállamok kormányzataival együtt lehet-e működni. miközben leírja azt, hogy ez milyen dilemmákat okoz számára. Ugyanakkor az egész időszak az emlékiratban úgy jelenik meg, mint egy szociális felfordulás bizonyos értelemben, ahol nagyon sokszor az árulók azok magyarok, már szólnak abban az értelmében, hogy azok a magyar kollégák, akik a férjét elárulják. Nagyon sokszor tele van az emlékirat, tehát ez elég jellemző középosztályi vonás, hogy a cselédlányok hirtelen nagyon szájasak lesznek és lopnak, tehát hogy van egyfajta ilyen a társadalmi korábbi hierarchikus viszonyok felfordulásával kapcsolatos panaszkodás, és hogy a korábbi beosztott román tanító, akiből tanfelügyelő lett például, az milyen fenhéjázó lett. Tehát ő úgy élik meg, nem csak nemzetiségi viszonyok felfordulása zajlik, hanem bizonyos értelemben a társadalmi viszonyok felfordulásaként éli meg ezt az időszakot. És aztán, amikor ez egy évvel később, 1920. szeptemberében elhagyják Aradot, de nem Magyarországra jönnek, hanem Székelykeresztúrra megy a férjével. Székelykeresztúrban a férje a magyar tanítóképzőnek az igazgatója lesz, majd néhány évvel később visszatérnek a magyar-román határvidékre, és viszonylag fiatalon, 1933-ban itt hal meg a feleség. A férje túléli őt, és csak 1947-ben hal meg szintén Aradon. De nagyon érdekes az indoklás, hogy miért hagyjuk ott Aradot, azt mondja, hogy már nem is magyar karakterű város volt, mondja az 1920-as Aradról, miközben tudjuk a statisztikai adatokat nézve, hogy Arad csak a 30-as évek közepén válik román többségűvé, Trianon után, vagy az 1910-es népszámlálás alapján még a lakosságnak több mint 70%-a magyarnak vallotta magát. Tehát itt ezzel csak arra szeretnék rávilágítani, egyrészt a nők ezzel a kis történettel, egyrészt a nők szerepével kapcsolatban, nők és gyerekek történetével kapcsolatban, ami szintén egy viszonylag elmondatlan történet ebből az időszakból. Vannak most olyan kutatások egy magyar-holland, magyar-belga viszonylatban Magyarországon, amelyek például a gyerekvonatok jelentőségét igyekeznek bemutatni. Ugye több mint 60 ezer gyereket visznek a 20-as évek első felében úgymond felhízlalásra, vagy jól tartásra Svájcba, elsősorban Belgiumba és Hollandiába, és kisebb számba Svájcba, Svédországba és Angliába, és ezeknek a gyerekeknek a története, a mögöttük lévő akció, nagyon-nagyon sokan kimaradnak, és családot, vagy örökbefogadják őket, és családot alapítanak, tehát ez egy nagyon-nagyon összetett történet, nyilván csak egy része a korabeli magyar gyerektársadalom történeteinek. És itt, tehát egyrészt, hogy Karolininé története azt gondolom, hogy abból a szempontból fontos, hogy meg lehet mutatni a nők szerepét bizonyos értelemben, meg lehet mutatni a maradás és az eltávozás dilemmáit. Tehát én mindenkit óvnék attól, hogy visszamenőleg egyébként, vagy 100 év elteltével megítéljük az embereket azzal kapcsolatban, hogy ott hagyták Erdélyt, vagy ott hagyták a felvidéket, vagy eljöttek onnan. Ezek nagyon bonyolult és összetett motivációk majd minden esetben. Húsba vágó kérdések a korszakban, hogy valaki elveszíti a nyugdíj jogosultságát, ott hagyja a házát, és esetleg egy vagonban, vagy egy baraklakó telepen kell élnie a továbbiakban, és nem biztos, hogy állást kap. Tehát ezek nagyon-nagyon komoly dilemmák, és visszatérve az emlékiratokra, számomra azt is bemutatták ezek az emlékiratok, nem csak Karolininé emlékiratai, hanem másoké is, hogy mivel a magyarországi és mondjuk az adott ország kisebbségi magyar közösségének a véleménye nagyon-nagyon határozott azzal kapcsolatban, hogy az elmenőket bizonyos értelemben szankcionálja morálisan, tehát azt mondja, hogy te nem vagy jó magyar, mert itt hagytál minket. Ugye itt utalnék a nagyon-nagyon szelíd Kányádi Sándornak, van egy 88-as verse a Krónikásének, amiben van egy ilyen elég kegyetlen sor tulajdonképpen, ami azt mondja, hogy akik elmentek közülünk, ugye 88-ban vagyunk, akik elmentek közülünk, nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, nem mentek volna el. Tehát, ami egy nagyon-nagyon erős morális szankció, és azt gondolom, hogy visszafelé húzható egy ív, akár Kós Károlynak a kiáltó szójáig, ahol szintén a távozást egy nagyon-nagyon erős morális szankció alá veszi. A másik oldalról pedig Magyarországon is el kellett magyarázni azt, hogy miért jöttünk át. Tehát az emlékiratokban, csak ezt szeretném mondani, nagyon ritkán találkozunk egy tényezős állításokkal. Tehát, hogy valaki azt mondta, hogy eljöttem, mert magyar akartam maradni. Nagyon sokan mindenki hozzátesz még valamit. Karoliné azt mondja, hogy Arad már nem volt magyar karakterű város. Félrejtés ne essék, nem rá akarom olvasni azt, ez nem is így volt, hanem hogy ő úgy gondolta, hogy ehhez hozzá kell tenni még valamit. Ravasz László püspök egy transzcendens hívásra hivatkozott. Ugye emlékiratában vonatkozó fejezetnek az a cím, hogy Exodus, tehát egy bibliai szentírási része próbálta megragadni azt, hogy ő eljött Kolozsvárról. Mások arra hivatkoznak, hogy a magyar kollégáik elárulták őket. Vannak, akik betegségre hivatkoznak. Tehát nagyon-nagyon sok mindenki hozzátesz még egy mozzanatot, mintha állandóan meg kéne magyarázni azt az utókornak, a környezetének, hogy miért jöttem el ott, onnan, ahonnan eddig éltem. És végül a harmadik történet, az egy kisfiúé, vagy kiskamaszé, Krusina Zdenkóé, így kell mondani, ez egy nagyon fontos, mert itt a leszármazottak nagyon kedvesek voltak hozzám, fölvettem velük a kapcsolatot, és így kell mondani, tehát nem Kruhina, hanem Krusina Zdenkó, aki Besztercebányáról, itt a bal oldalon a fényképe látható, valószínűleg kicsit fiatalabban, tehát ez nem a 14 éves kori fénykép, hanem kicsit korábbi. A Krusina család, az ő édesapja is katonatiszt, aki Besztercebányán, tehát a mai Szlovákiában eljön a családjától, valószínűleg harcol a Vörös Hadseregben is, de minden esetre részt vesz, tehát a magyar hadseregben harcol, és itt is a családanyának, nyilván a férjel egyeztetve, a családanya hozza meg azt a döntést, hogy áttelepednek Magyarországra, vagy átköltöznek. Ugye itt nagyon változatos a megnevezés a korszakban, ha megnézzük a korabeli sajtót, sokat beszélnek menekültekről, ugye beszélnek vagonlakókról, akik közül nem biztos, hogy van átfedés, mert a vagonlakók körülbelül az összes trianoni menekültnek, tehát a körülbelül 400-500 ezer embernek, csak egy töredékét teszik ki. A hivatalos statisztikák szerint körülbelül 50 ezer ember lakott hosszabb vagy rövidebb ideig vagonban. A többség az tömegszállásokon, tornatermekben, kaszárnyákban másút lakott. Ez volt egyébként a Krusina családnak is a sorsa, tehát ők is vagonban laktak egy rövid ideig, majd Győrben hoztak létre maguknak új otthont. Nagyon tanulságos az, hogy a naplójában visszamenőleg Krusina Zdenkó hogyan jeleníti meg az átjövést, és itt megint az a nagyon sajátos, hogy egyszerre keveredik benne a nemzeti szenvedés történet, itt ez egy bal oldalon, ez egy részlet a naplóból. Nagyon keveredik a úgymond nemzeti szenvedés történeti narratíva, tehát végülis egy 14 éves kisgimnazistáról van szó, aki már el tudja mondani, hogy mennyire örültünk a Vörös Hadseregnek, amelyik ott áll Besztercebánya előtt, Micsinyénél harcoltak, aminek nagyon örültünk, de hát nem tudtuk, hogy milyen szörnyűségeket művelnek a vörösök Magyarországon, tehát hogy már láthatóan van egyfajta a korszak beszédmódjába beágyazódó képe arról, hogy mi is történt 1919-ben. Van benne nagyon sok adalék, például személyes, megélt történelemről, például az 1921-es októberi királypucsról, vagy Károly király második visszatérési kísérletéről, aki Győrön átutazik, ahol ekkor már él a Krusina család, egyébként egy ilyen lőszergyári kényszerlakó telepen él, és a vagonba való átutazás, tehát ahogy átjönnek Magyarországra, annak a részletei, hogy rosszul voltak fölpakolva a butorok, és majdnem agyonnyomták őt, illetve hogy a csehszlovák határőröket a papa szarvasagancsaival kellett lekenyerezni, hogy nehogy megtalálják a papa vadászpuskáit és hasonlók. Tehát, és ezek a történetek az abszolút, hát mi foglalkoztat egy kiskamaszt, alapvetően a lányok, tehát ez látszik a naplóból, hogy leírja a nőismerőseinek, a lányismerőseinek a nevét nagyon gondosan, és hát a legnagyobb a Budapestre ugye először odafut be a vagonjuk, vagy az a szerelvény, amivel jönnek. Ugye van egy, hozzáteszem zárójelben, hogy látható egy a hivatalos statisztikákban, hogy van egy kormányzati törekvés nagyon határozottan arra, hogy a menekülteket letolja Budapestről, tehát hogy Budapestről minél távolabb álljanak meg ezek a menekült vagonok. Részben egy nyilván ennek van a közellátási oka is. Részben pedig úgy gondolom, hogy van egy, és abszolút kimutatható törekvés, a korabeli kormányzat részéről arra, hogy a menekülteket, mint egyfajta harmadik forradalmi hullámnak, tekintve, hogy mondjuk az első forradalmi hullám, mondjuk a Károlyféle forradalom, aztán a második a tanácsköztársaság, egy harmadik ilyen forradalmi hullámnak esetleg az alanyai lehetnek, vagy elindítói lehetnek, hiszen itt egy részben középosztályi tömegről van szó, amely nagyon-nagyon elégedetlen a saját helyzetével, tehát számos olyan jelentésünk van arról, hogy például Debrecenben menekültek, elindulnak a vasútállomás, és elkezdik föltörni a városban álló üres lakásokat, és oda beköltöztetni embereket, és ezt abszolút hatalmi szóval azonnal lekeveri a város közigazgatása. Tehát, hogy ebben a vagonos befutnak Budapestre, és nem az van a naplóban, hogy úristen, mennyire örültünk, hogy ideértünk a Magyarság fővárosába, megnézik, ha jól emlékszem, a fesztikörképet és kutyacirkuszt egyszerre néznek meg, és láthatóan az ifjú Zdenkót valószínűleg a kutyacirkusz jobban megragadja ebben a történetben. Tehát, hogy ezzel csak azt akarom mondani, nem a menekülés tényét akarom bagatelizálni, hanem azt, hogy mennyire ezekben a személyes történetekben a nagy nemzeti történeti narratíva, a személyes történés és a mindennapok világa milyen sajátosan keveredik össze. Ami nagyon megindító volt számomra, és ezért is hoztam elő Krusina Zdenko naplóját, az az, hogy a szerzője meghal 1921. novemberében, néhány nappal a második királypucs után, egy vörhenyárvány söpör végig az iskoláján, és ő ennek a szövődményeiben meghal. És ami még megindítóbb tulajdonképpen, hogy az öccse Béla fejezi be a naplóját, vagy folytatja a naplóját, és egy verset ír, hát nem egy nagy költemény nyilvánvaló, de itt most néhány sort felolvasnék belőle. Zdenko lenne a neve, ha itt volna, én mindig megemlékezem róla. Bátyám, bátyám, miért hagytál el engem? Nélküled az élet oly nehéz nekem. És ez bizonyos értem, hogy a Béla 2 évvel fiatalabb, mint Zdenko, tehát 1909-ben születik. Egyébként a Krusina gyerekek közül ő az egyetlen, aki túlél, tehát a testvérük is Mici névre hallgat. Manci is a 30-as években meghal. Tehát, hogy itt ez a történet, azt gondolom, hogy egyrészt arra jó, hogy bemutassa a menekülés mindennapjait, tehát, hogy itt milyen megfontolások kerekednek fölül ezekben az emberekben, akikben eljönnek, hogy nem csak a nagy politika történet van, hanem vannak a mindennapi emberek, vagy majdnem mindennapi emberek mindennapi döntései is ebben az időszakban. És végezetül, mi a tanulság, mit lehet elmondani a három történet kapcsán? Az egyik az, erre most nyilván nem tudok válaszolni, hogy ami ez a látens vita, amire visszautaltam a történettudományban, főleg szociológusok, vannak történész kollégáim is, akik azt mondják, hogy ez igazából nem trauma, egy tanult trauma, tehát a társadalommal megtanultatták, hogy Trianon egy trauma, nem mindenkit egyformán érintett. Ezzel kapcsolatban, ami abszolút megfontolandó álláspont, részben azért úgy gondolom, hogy itt van az erőszakról beszélünk, ha valami traumatizál, az az erőszak. És az erőszak az nem csak az erőszak elszenvedője az, aki traumatizálódik, hanem az is, aki nézi például, vagy szem és fültanúja, vagy látja az agyonlőtt embereket, vagy az akasztottakat egy kisváros, vagy egy kisközség utcáin. Azt is nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy itt nagyon sok mindenféle összeomlás, tehát amikor Trianonról beszélünk, nagyon sokféle összeomlás rakódik egymásra. Tehát itt van egy kétségtelen politikai összeomlás, amiről nagyon sokat beszélünk, hiszen én is így kezdem az óráimat az egyetemen, amikor erről beszélünk, hogy akkor világháborús vereség, Fölker manifest, Tisza István meggyilkolása, Károly Mihály kormányra lépése, ami kétségtelen így van, de közben mi zajlik alul? Ezek a választóvonalak valójában ugyanolyan élesek-e egy mindennapi világban, mint a mi utólag megkonstruált tudatunkban. Azok alapján, amiket elmondtam, ugye azt arra is lehetne jutni, hogy ez lehet, hogy csak egy középosztályi trauma tulajdonképpen. Tehát azok az emberek, akik státuszvesztésként élik meg azt, hogy el kell jönni, nem tudom én, Fogarasról vagy Eperjesről a 3-4 szobás lakásból, és a korábban élvezett társadalmi státuszukat elvesztik, és egy vagonban kell fázni, nyomorogni, betegnek lenni a háború utáni Budapesten nagyon nyomorúságos körülmények között. Erre a válasz nyilván lehetne részben az, hogy igen, de tudjuk azt, hogy nem csak középosztály beliek jönnek át. Nyilván ez egy inkább középosztály karakterű tömeg, akikről tudunk a 100 000 családfőről, azt lehet mondani, hogy a többségük azért állami, vármegyei, városi alkalmazott, vagy államtól függő nagyvállalatnak az alkalmazottja, tehát MÁV postai alkalmazott, de nem csak ők vannak köztük, és azért a MÁV-nál és a postánál is dolgoznak úgymond kis emberek. És az ő történetüknek az elmondása az, azt gondolom, hogy más hasonló típusú személyes forrásokra lenne szükség, esetleg más társadalmi csoportokból is. Mert ezek a történetek világíthatják meg azt, hogy az, ami történt 1918 és 21 között, az nyilván egy politikai összeomlás is, de van egy gazdasági összeomlás, egy közellátási összeomlás, lezajlik egy katona vagy parasztforradalom 1918 végén, és végig söpörnek ezek az erőszakhullámok a magyar társadalmon, amik így vagy úgy nagyon sok mindenkit megjelölnek. És amikor Trianonról beszélünk, akkor tulajdonképpen erről a sok mindenről beszélünk, és a társadalom tapasztalata is úgy gondolom, hogy nagy részt ezt tükrözi vissza. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen az előadást, és várjuk a hozzászólásokat, kérdéseket a jelenlévőktől is, és online, telefonon. Amíg jelentkezik valaki, tessék, Bódis Robert.
építéshez és tulajdonképpen az anyagi gondokhoz kötöd vagy kötének, hát tulajdonképpen aki nem menekülnek el és ott maradnak, azok egyszer csak egy elnyomáltal identitás vesztésben kerülnek.
Maradni is egy trauma, tehát ha valaki nem veszíti el adott esetben, tehát nem volt nagy vagyona, nem veszíti el, nem volt nagy státusa, de egyszer csak más kormányzók ülnek a fejére, és soha többet ez nem változik meg, vagy legalábbis az ő életében. Úgyhogy ez az egyik kérdésem, de ha már nálam van a szó, akkor elmondanék még egy szót arról, hogy a Sergiu Nicolaescu állítólag 3 milliós nézettségű filmjének az adatát azért én nagyon nagy fenntartással kezelném. Én magam első osztályos 7 éves voltam, amikor tömegesen oda tereltek bennünket a moziba, hogy azt nézzük meg. Egy vak hangot nem értettem belőle én magam se, tehát semmi, és minden magyar nyelvű osztálytársam így volt ezzel. Életemben először és utoljára kiszöktem egy mozinak a WC ablakán, tehát a unalmamba. Úgyhogy hogy azért azok az adatok, én nem tekintem megbízhatónak, nem tudom honnan származik a 3 millió. Hozzáteszem, hogy a rendezőnek a vígjátékait valóban spontán nézettséget generálónak lehet tekinteni. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Én nem csak azt mondtam, nem azt mondtam, hogy az anyagi státuszvesztés traumatizál, de tudom, hogy most rámerészkedtem egy nagyon sikamlós lejtőre azzal kapcsolatban, hogy most ilyen fogalmakat használ az ember. Nyilván itt én az erőszakról beszéltem, ami azért szintén traumatizál, és nyilván azokat is, akik egy új állam polgáraiként találják magukat, sokszorosan hátrányos helyzetben, nyilván ez is sokként éri. Azért mégiscsak azt hangsúlyoznám, hogy egyébként ez az impériumváltás, és erre az utóbbi időszakban mondjuk Egri Gábor meg mások kutatása is bemutatják, hogy ez persze van egy szimbolikus pillanat, amikor a csehszlovák, a szerb vagy a román hadsereg katonái megjelennek egy adott településsel, most az egyen kisváros vagy más. Tehát ott valami szimbolikusan véget ér, és valami új kezdődik. De maga az átmenet, ez egy sokkal hosszabb folyamat tulajdonképpen. Nagyon sok esetben már, én a saját kutatásaimból tudom, hogy Gyulafehérváron például már a helyi román értelmiség átveszi a hatalmat már december 1-e előtt tulajdonképpen, tehát a Kolozsvári nagygyűlés, vagy a Gyulafehérvári nagygyűlést azt úgy szervezik meg, hogy voltak éppen a város még magyar igazgatás alatt áll, de a helyi román értelmiség tulajdonképpen már átvette a hatalmat, a helyi román nemzeti tanács és a magyar nemzeti tanács között van egy ilyen fura egyensúly, ami aztán még utána nagyon sokszor ez a kettős hatalom bizonyos értelemben sokáig fönnmarad, a tisztviselők vagy leteszik a hűségesküt, vagy nem. Egyébként aki leteszi, úgy gondolom, hogy őt se lehet különösebben elítélni, vagy nem, legalábbis 100 év elteltével ez nem biztos, hogy egy nagyon hasznos történet. És aztán elkezd, van egy folyamat, nyilván az utcanévtáblák cseréje, a szobrok eltüntetése, ez mind egy hosszadalmas hónapokig, sőt akár évekig elhúzódó folyamat. A Romániából 1922-23-ból is még egészen nagy helyekről vannak nyomok arra, hogy a postai stemplik, azok még mindig magyar nyelvűek, például Temesváron. És aztán, amikor ez a leghosszabb ideig úgy gondolom, hogy ez a gazdaságban tart ez az átmenet. Nyilván ez országonként is nagyon különböző, de Erdélyben mondjuk csak a 30-as évekre válik a román tőke többségivé a régióban. Tehát a kisebbségi tőkével szemben, tehát itt nem csak a magyar tőke van, hanem szász és zsidó tőke is. De mondjuk más a helyzet Csehszlovákiában, ahol látszik, ez Szegigajer Veronika kollégám kutatásaiból látszik, hogy ezt nem nagyon szoktuk reklámozni, de a magyar városvezetőknek körülbelül a 40%-a leteszi a hűségesküt, és tudja folytatni a karrierjét ugyanazon a viszonylag magas szinten, mint ami volt, és csak egy töredékük az, aki megtagadja a hűségesküt, vagy átjön Magyarországra, vagy ellenzéki politizálásba kezd. Tehát itt nagyon-nagyon fura átmenetek vannak egy csomó esetben. Igen, hát köszönöm, és akkor megint a kis történet, ami a még kisebb történetet árnyalja, tehát akkor a moziból való kiszökésről való sztorit nagyon köszönöm. Nyilván én is végig szerepelek abban a nagyon-nagyon sok emberben, aki megnézte annak idején a 39-es Dandár című filmet március 21-én, de nyilván ezzel csak jelezni akartam, hogy ezt, és én magam is többször belebotlottam Romániában, hogy vetítik ott léteim alapján, hogy ma is vetítik a román televíziók ezt a dolgot. Tehát ez csak azt akartam, hogy nagyon köztudatban benne van. Egyébként azt hiszem, a YouTube-on meg is nézhető mind a mai napig.
Tessék, Török Ádám. Ádám, egy pillanat, a mikrofont kérlek, várd meg.
Nevű falu. Ugye? amelyik Nagyvárad környékén van a magyar határon, mostani magyar határon, és annak idején a trianoni határvonalat úgy húzták meg, hogy Börvény Magyarországra esett. Csak hogy ezzel elvesztette volna a nagyváradi piacot, és a helyi parasztok deputációval mentek a francia tisztekhez, hogy ők Romániához szeretnének tartozni, mert a piacok ott van. Ezt meg is kapták. Pár hónap múlva rájöttek, hogy ez nem megy, és megint elmentek a francia tisztekhez, hogy vissza kéne csinálni, sajnálom, most már maguk így döntöttek. Börvelyről még egy érdekes dolog, hogy ott született Demján Sándor. Köszönöm szépen.
Na, hessé, akkor ugye ezek a határ megállapításnak, ezek a helyi történetei, ezek ez részben feldolgozatlanok, vannak információink erről, de egy hasonló történet mondjuk a Nagykároly közelében lévő Mérk és Vállaj község, amik ugye Magyarországon vannak, de mivel ezeként részben német lakosságú községek, ugye most ma is Vállaj és Csanálos között van a határátkelő Nagykároly felé, és Csanálos Romániában maradt, de a nagykárolyi egyébként magyar többségű, sőt, tehát Nagykároly ma is többségében magyar város, magyar többségi képviselőtestület lobbizott azért, hogy Mérk és Vállaj is kerüljön Romániához, mert a város piac szempontjából, a város piaca szempontjából szüksége van ezekre a községekre. Most megint azt hangsúlyoznám, hogy itt nem, tehát hogy van egy ilyen bevett beszédmód erre, hogy úristen, ez itt hazaárulás, szörnyű dolog, stb. Most nyilván a bizonyos távlatból ez így tűnik, de és nagyon köszönöm, hogy főtitkár úr ezt a történetet fölvetette, mert itt, itt ki tudok térni arra, hogy Tomka Béla meg mások kutatásai alapján most már van egy nagyon határozott nézet azzal kapcsolatban, hogy nem a trianoni határmegvonás gazdasági következményei, azok nem azért fontosak, tehát hogy arról beszélünk folyamatosan, hogy elveszett az erdő, lombhullató erdők 85%-a, és ha ez az adat elhangzik szemináriumon, akkor mindig van egy hallgatóm, aki hozzáteszi, hogy és a fenyőerdők 97%-a. Tehát alapvetően az, hogy réz, só, fa, kőszén egy másik országba kerül, ez nem önmagában a tragédia. Én azt gondolom, hogy egy 10 milliós nyelvi közösségnek a szétszakítása, tehát 3,2 millió magyarnak a szomszédos országba kerülése a tragédia. Sót, rezet, stb. Lehet venni a világpiacon, akkor is lehetett már, bőven lehetett, embert nem lehet venni, vagy legalábbis sokkal macerásabb. És igazából amennyiben van gazdasági következménye a trianoni békeszerződésnek, és vannak erről regionális kutatások most már, az pontosan az ilyen piackörzet szétvágásokban van a jelentősége, vagy az, hogy egy évszázadok során többé-kevésbé szervesen kialakult városi vagy települési vonzáskörzeteket szakít szét, és ezzel gyakorlatilag a létező gazdasági kapcsolatokat rongálja meg.
Jó, nekem is van egy kérdésem. Ilyen járványos időkben adódik a kérdés, hogy ugye tudtam, a spanyol nátha volt még akkoriban Magyarországon, pontosan nem tudom, hogy mikor, melyik hónapokban pusztított leginkább, de hogy a menekülteket jobban érintette azáltal, hogy összezárva éltek esetleg ilyen szükséglakásokban. Van erre adat, hogy őket jobban érintette volna a járvány? Láttuk, hogy ez a kisfiú is, ha nem is spanyol náthában, de járványban halt meg.
Igen. Nem, erről így nincs adatunk. A spanyol nátha járvány az ugye 18 őszén söpör végig Magyarországon, az első hullámat, az első igazán durva, és hogyha a mai adatokat a korabelivel összevetjük, ugye erről is nagyon kevés történeti feldolgozás van. Géra Eleonórának van egy kitűnő tanulmánya Budapestről és a spanyol náthról, amiből az derül ki, hogy Magyarország, meg demográfiai kutatásokból tudjuk, hogy Magyarországon körülbelül 50-60 ezer ember halt meg, viszont a fertőzés az valószínűleg 6-700 ezer embert érintette. És ráadásul ez viszont egy más járvány volt, mint a mostani. Tehát alapvetően fiatal, relatíve fiatal embereket vitt el, sőt nagyon sok gyereket, tehát a családoknak a gyászérzetettől még erősebb lett, és itt van egy csomó kvázi híres ember, aki meghalt, ugye Kafka Margitot szoktuk említeni, de a Pannonhalmi főapát, Hajdú Tibor, Tisza István miniszterelnök fia, ifjabb Tisza István, bizonyos értelemben Ady Endrének ugye sokféle baja volt, de alapvetően őt is a spanyol nátha járvány vitte. Volt egy második hullám a járványnak 19-20-ban, ez egy jóval gyengébb verzió volt már, de minden esetre egyrészt teljesen felkészületlenül érte a magyar társadalmat. Nyilván az összeomlásban még fokozta az ezzel kapcsolatos, hát nem tudok jobb szót, hisztériát, vagy társadalmi feszültségeket, tehát az, hogy itt zajlottak azért manipulációk a petróleummal, amiről egy darabig úgy gondolták, hogy hatékony lehet például a spanyol nátha ellen. És itt ugye egy csomó minden összeér, tehát az, amikor bezárják a kocsmákat, ugye meg alkoholtilalom van, meg bezárják a kocsmákat, akkor utána, hát hol jönnek össze az emberek? Tehát, hogy itt van egyfajta, meg bezárják a színházakat, aztán kinyitják őket, tehát, hogy van egyfajta ilyen, ennek nagyon-nagyon sok társadalmi hatása is van. mint ahogy a kor történéseinek, de a menekülteket alapvetően nem a spanyolnát, hanem minden más tizedeltetett, szintén ilyen menekült emlékiratokból látszik, hogy más nem mondjak, például László Gyula régész professzornak az emlékirata, és azokban a szerencsés helyzetben vagyunk, ugye ő Erdélyből jött el a családjával, ugye az édesapja is megírta az emlékezéseit, aki egy menekült kőhalmi tanító volt, és ezt szintén kiadták, és szintén tanulmányozható. Gyakorlatilag, és számtalan mást is lehet említeni, ez egy betegség történet. Tehát folyamatosan, mintha tulajdonképpen az ország beteg teste megbetegíteni az embereket is. Tehát László Gyula, hol a család egyik tagja tífuszos, a testvére tífuszos, ő maga tífuszos, majdnem belefullad egy patakba, az édesanyja neuraszténiás lesz. Nagyon sok idegi problémás emberrel találkozunk. Ugye ezt ma nehéz visszafejteni, hogy amikor azt mondja, azt írja valaki magáról egy kérvénybe, hogy én idegbeteg vagyok, vagy neuraszténiás vagyok, hogy ez valójában mit jelent egy mai kórismében. De nagyon-nagyon sokszor találkozunk azzal, viszonylag magas, tehát ilyen résznyomaink vannak arra, hogy menekültek között például az öngyilkossági ráta elég magas. Egyáltalán van egy fölívelés egyébként a háború után az öngyilkosságoknak, tehát nagyon-nagyon visszaáll gyakorlatilag még a háború előtti szint fölé is kicsivel az öngyilkosságok száma. Tehát amennyiben ez a menekülés egy ilyen közegészségügyi problémaként vetődik fel, az inkább ilyen a spanyolnátha és menekülés összefüggésével. Én nem találkoztam olyan nagyon intenzíven, de más betegségekkel igen.
Köszönöm szépen.